Könyvmustra. Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Alcsár Norbert, a Publio kiadó ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
És én rögtön azzal kezdenék, hogy tegyük helyre. Ti ugye szerzői kiadással foglalkoztok, csak hogy nekem itt már azonnal van egy kis ellentmondás, mert úgy tudtam, és én úgy képzeltem, hogy a szerzői kiadás azt jelenti, hogy nekem van egy kéziratom, és elkezdek ahhoz felkutatni én magam nyomdát, én magam tördelőt, grafikust. Ehhez képest itt egy kiadó égisze alatt születik meg a szerzői kiadás. Ez hogyan történik?
Kétfajta könyvkiadási módot különböztetünk meg. Az egyik a hagyományos könyvkiadás, a másik pedig a szerzői könyvkiadás. A hagyományos könyvkiadó nagyon egyszerű, ő válogat kéziratokat, és a saját költségére, kockázatára kiadja a kéziratot. A szerzői kiadás ezzel szemben pedig a szerző a kockázatot ő vállalja, és ő megy végig azokon a folyamatokon, ahogy a kéziratból könyv lesz, és az majd értékesítésre kerül. És vannak olyan szolgáltatók, mint mondjuk mi is, akik abban segítenek, hogy ebben a rengeteg elágazásban is és szakemberekkel telirakott piacon eldönts, vagy segítséget nyújtson, hogy merre is kellene menni. Illetőleg tudunk konkrétabb egy csatornás értékesítést biztosítani, stb. Tehát mi annyiban különbözünk, vagy az a különbség a szerző saját útja által kiárt lehetőség és a szolgáltató által, hogy mi egy kész csomagot adunk. Tehát azt mondja a szerző, hogy ő szeretné ezt az adott kéziratot kiadni, és ezt szeretne szerkesztőt, korrektort, grafikust, stb., akkor mi ezt neki biztosítjuk. Ami különbség a hagyományos könyvkiadással szemben, pedig minket is kiadónak hívnak, hogy mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogyha egy szerző valamilyen szerkesztői tanácsot nem szeretne megfogadni, hanem mi azt mondjuk, jó, mi tanácsunk, mi segítünk, de a végső döntés a tiéd. Egy hagyományos könyvkiadónál ez nem így van.
És itt a kiadónál az jelenik meg, hogy Publio kiadó, és nem pedig azt, hogy a kiadója magánszemély?
Igen, tehát nálunk mint kiadóként jelenik meg a könyvben.
Csak hogy itt megint csak felvetődik az a kérdés, hogy tudtok-e ebben a formában szelektálni? Egyáltalán feladatotok-e? Most nekem az jutott eszembe, és ez egy nagyon ostoba és szélsőséges példa, de hogyha én 200 oldalt teleírok A betűvel, akkor arra azt gondolom, hogy ti azt mondjátok, hogy ezt nem kéne.
Miért nem kéne?
Arra visszakérdezek, is azt mondjátok?
Nem, visszakérdezek, hogy miért nem kellene kiadni egy sima A betűvel teleírt könyvet.
Mert ugye azt is el lehet adni megfelelő marketinggel?
Ha erre azt mondanám, hogy igen, az nem lenne jó válasz. De megvan neked a jogod ahhoz, hogy te azt adj ki, amit szeretnél. Ugyanis, ha fölmész bármelyik blog szolgáltatóra, akkor te bármit írhatsz ott a könyvnél is. Az tény, hogy a könyvnek van egy ilyen misztikuma, hogyha valaki, sőt az írott szónak, és szerintem az internet nem tartozik az írott szó, vagy a leírott mű kategóriába, mert ott az eltűnhet, viszont egy könyvet, vagy egy papírlapot még mindig úgy tekintenek, hogy ez egy örökké valóságnak szól, főleg úgy, hogy azért be kell szolgáltatni az OSK-hoz, de az Országos Széchenyi Könyvtárba. Tehát vannak olyan következményei, ami azt mondja, hogy itt előre, ez a világon örökké az olvasható lesz. De a szelektálásra, én azt gondolom, hogy a piacnál jobb szelektáló nincs. Tehát majd el fog dőlni a piacon, hogy a te könyved az megfelelő-e. De ezen mi is nagyon sokat gondolkodunk, hogy milyen szelektálási dolgok vannak, mert azért vannak alapszintű elvárások. Hogyha egy házépítésre akarom hasonlítani, akkor ott sem bízom bármilyen kőművesre, pláne nem építészre, vagy statikusra az én házamnak az építését, hanem megnézem azt, hogy ő szakmailag rendben van-e. Ez a könyvpiacon, vagy a könyvszakmában a szerző kiadói oldal, ez még nem nagyon jött át. Mi amikor elindultunk 11 éve, akkor Paintben megrajzolt borítók jöttek hozzánk. A korrektúráról nem hallottak. És akkor szépen lassan elkezdtünk úgymond kötelezővé tenni, hogy csak akkor adjuk tovább értékesítést, hogyha korrekturázott a kéziratod. Aztán most már eljutottunk oda, hogy szerkesztést már azért nagy részt igénybe veszik a szerzők. Tehát ez egy tanulási folyamat, és a szerzőkiadásnak ez a legnagyobb nehézsége. Hogy ott te egyben vagy marketinges, egyben vagy író, egyben vagy szerkesztő, egyben vagy kiadóigazgató, egyben vagy üzletember, mert ez egy üzlet. És neked ki kell találnod azt, hogy mi a helyes irány.
Ha már említetted, hogy 11 évesek vagytok, akkor menjünk is vissza 2011-be. Hárman voltatok az alapítók. Akkor nektek mi volt a víziótok? Volt egy nap, amikor leültetek az asztalhoz, és azt mondtátok, hogy kell egy reform, és az 50 éves könyvkiadási hagyomány az nem biztos, hogy jó úgy, ahogy van. Mi volt a vízió?
Nekünk ez úgy indult, hogy 2010-ben jelent meg az első iPad, és akkor mi kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha ezen különböző újságok jelennének meg. Még egy régebbi cégnél, ahol dolgoztam. Aztán rájöttünk, hogy ez nagyon drága, tehát az újságok sose fogják ezt kifizetni, és akkor elkezdtünk abban gondolkodni, jó, rendben van, ha már kitaláltunk egy ilyen rendszert, akkor ezt hogy lehetne könyvet készíteni. Ugye itt az automatizáláson volt a hangsúly. És aztán mi hárman a Dombi Gábor meg a Kerekes Pállal mi összetalálkoztunk, és azt gondoltuk, hogy az, ami az angol száz kultúrában, tehát itt most értem ez az Amazon, a BookBaby, a Smashwords is volt már akkor, hogy bárki, aki szeretne könyvet kérni, az feltölti egy portálra, és abból tulajdonképpen könyv fog keletkezni, mi azt csináljuk meg, és ezt meg is csináltuk. Bárki, aki felkereste mi oldalunkat, akkor még akár ingyenesen elkönyvet tudott a könyvéből készíteni, és utána mi ezt továbbadtuk értékesítésre. Aztán utána nagyon hamar rájöttünk, illetve meg is kerestek, hogy egy olyan cég, aki gyártott kis példányszámú könyveket, hogy neki ez nagyon jó lenne, és akkor elkezdtünk a nyomtatott könyv irányába menni. És tulajdonképpen így épült föl a jelenlegi Publió és a többi lányvállalat.
Eleinte miért nem gondolkodtatok nyomtatott könyvben? Miért csak elkönyv?
Mert azt hittük, hogy az elkönyv meg fogja váltani a világot. Tehát ez egy hiba volt a részünkről. Ugye akkor ebben az évben volt az, amikor előtte való évben, amikor az Amazonon az elkönyvek aránya iszonyú nagyot nőtt. Tehát úgy tudom, hogy nem rossz számot mondani, hogy 10%-ról biztos, hogy felment 20%-ra. A nyomtatott könyvhöz képest az elkönyvvásárlások aránya, és akkor azt hittük, hogy ez de az egész piac azt hitte, hogy most itt valami fog történni, és mindenki nagyon, nagyon megijedt. És mi ezt akartuk meglovagolni. Aztán rájöttünk, hogy ez nem lesz így, sőt az Amazon azóta beállt erre a 18-20%-ra, tehát ott nincsenek változások. Nálunk ez még jóval kisebb.
Ez mennyire volt halálugrás akkor 2011-ben? Mennyire tudtátok kiszámítani, hogy most bejön vagy sem? Ez a modell, amit kitaláltatok? Vagy ötletet kaptatok például az Amazontól?
Azonnal jöttek a visszajelzések, hogy erre szükség van itthon. Tehát szerintem október 31-én tettük ki az oldalt, és már aznap volt feltöltés vagy megkeresés. De a visszajelzés az jó volt. Ami igazából probléma volt, az a piacnak a szakmai piacnak a reakciója, tehát a könyvkiadóknak a reakciója, akik valahol érthető módon ők ezt a kiadási formát elítélték, méghozzá a minőség miatt. Ez még mondjuk mindig tart, de azért most már szerintem ez kezd egy picit átalakulni, és a nagyobb kiadók is kezdik felismerni a szerzőkiadásnak a lehetőségeit.
A minőségi garancia az most már, hogyan látod az elmúlt 11 évben, az most már megszületett, azt tudtok vállalni? Amit számon is kértek rajtatok adott esetben.
Nagyon nehéz, mert mondok példát. Tehát, hogy van egy szerző, aki megkeresett most minket, hogy szeretné, hogyha kiadnánk a könyvét. Bocsánat, egy új kiadást jelentetné meg. Az Underground kiadónál jelent meg az ő könyve, és most a Publiónál fog, de nem biztos. Ez még azért mondom, hogy kérdéses. Mert kért hozzá szerkesztés, korrektúrát, és könyvesbolti terjesztésre akart menni, azt mondta, hogy amit lehet, azt tegyünk bele a könyvbe. És a szerkesztői válasz után ő tulajdonképpen visszalépett, hogy nem akarta lemódosítani azokat a dolgokat, amit a szerkesztő kérde. Ezek olyan észrevételek voltak, amik nagyon fontosak. Például 20-25 éves fiatalokról szólt, akik még soha nem csókolóztak, vagy nem volt mobiltelefonjuk, nem életszerű. Össze voltak keverve az országok. Tehát voltak olyan dolgok, amiket ki kellett, hogy javítsa ahhoz, hogy ebből egy jó könyv legyen. Én ezt nem tette meg, a korrektor ugyanezt észrevette. Tehát ahhoz, hogy én hiába adok hozzá egy szerkesztőt, hogyha ő nem fogadja meg a tanácsokat, és nem működik vele együtt.
Viszont akkor mi az, amiben nyitottabb a ti rendszeretek, mint a hagyományos könyvkiadás rendszere, ahol adott esetben hiába küldött be a kéziratot, sokszor a honlapon is írják, hogy nem fogadunk több kéziratot, csak ismert szerzőkkel dolgoznak. Mi az, amiben nyitottabbak tudtok mégiscsak lenni?
Sőt, hát van olyan nagy kiadó, akinél mi vagyunk belinkelve, tehát hogy hozzánk küldjék el, nem is egy van ilyen. A hagyományos könyvkiadás abból a szempontból nagyon nehéz időket él, hogy nagyon sok a tartalom. És másik, van egy ilyen tévhit is, hogy a könyvek meg drágák. Na most ahhoz, hogy egy könyvnek a bekerülési költsége 2-3 millió forint minimum. Tehát azokra a könyvekről beszélek, amik bent vannak a könyvesboltokban, és tényleg beletettek mindent, marketinget, szerkesztőt, stb. Szakembereket. Annyira sok a tartalom, hogy egy kiadó, ráadásul aki 1-2 évre gondolkodik előre, nem tudja azt kezelni, hogy hozzá beérkezik egy kézirat, és majd talán valamikor fognak megjelenni. És ez a szerzőkiadásnak szerintem amúgy ez a legnagyobb problémája, hogy a szerzők azt szeretnék, hogy azonnal jelenjen meg a könyvük, és nagyon kevés az 10-ből egy olyan szerző van, aki úgy gondolkodik az elején, aztán vagy megváltozik, vagy nem, hogy mondjuk jövő nyárra szeretné a könyvét megjelentetni. És ezért nem, szerintem nincs lehetőség bekerülni a hagyományos könyvkiadóhoz, ha csak nincsen olyan közösségi életed már, ami azt mondaná a kiadónak, hogy jó, nekem már ezért megéri kockáztatni, vagy beletenni a tőkémet.
Akkor most nézzük meg konkrétan azt az utat, amit egy szerző nálatok bejárhat. Megvan az X leütés, megvan a kézirat, szeretnék kiadni, és bekopogtat hozzátok virtuálisan.
Nekem az első kérdésem mindig az szokott lenni, hogy mi a célja. Uh-huh. A cél pedig nem anyagi értelemben mi a cél, hanem hogy mit szeretne a könyvével. Az egyik az a legkisebb, amikor saját magának, a barátainak szeretnék kiadni a kéziratot. A második az, amikor úgy nagyjából a kis mikrokörnyezetében, városában, megyeszékhelyén, a megyében szeretné értékesíteni. És a harmadik pedig az, amikor könyvesbolti terjesztés. Ez azért fontos szerintem, hogy eldöntse a szerző, hogy mit szeretne, hogy ne érje csalódás. Tehát, hogyha ő azzal a céllal vág neki, hogy a barátainknak szeretné egy jó könyvet kiadni, és ez ebben minden bizonnyal tudunk neki segíteni, akkor ő boldog lesz a végén. Tehát ez nagyon fontos eldönteni, hogy mi a cél. De ami az a klasszikus út, hogy egy kéziratnak van egy szerkesztése, van egy korrektúrája, utána van egy borítótervezése, van egy nyomdai előkészítése, utána meg készhez kapja a mintapéldányt, és utána következik az értékesítésnek a megtervezése. Idáig ez a folyamat olyan 2-4 hónapot vesz igénybe. Attól függően persze, hogy mennyit szeretne a szerkesztő, vagy illetve a szerző vele dolgozni. Nagyon sok olyan szerző van, aki amúgy ő azt mondja, hogy ő már nem szeretne ezzel többet foglalkozni, megírta, legyen vele valami. Bizonyos esetekben ez jó, bizonyos esetekben nem.
Aztán
belekavarodtam, hogy mit akar.
Hát, hogy van az az út, amikor csak a szűk környezetének, a barátainak szeretnék kiadni, aztán van az, aki be akar kerülni a könyvesboltokba, és íróvá szeretne válni a szó klasszikus
Igen.
értelmében.
Így van, így van.
És hogyha leválasztod azt, aki az amatőr szinten szeretne megmaradni, akkor az ott megáll a történet, 2-4 hónap után elkészül, és 10 példány van az övé, ha jól értem.
Így van, így van.
Aztán aki a klasszikus íróvá válás útján indul el, hogy tudjátok segíteni őt ebben?
Van több olyan mentorprogramunk van, mert ugye itt, ha valaki íróvá szeretne válni, annak az egyik útja az, hogy elkezdjen írást tanulni. Tehát azt neki tanulni kell. Most vagy úgy tanulja meg, hogy elmegy tanfolyamokra, vagy elmegy tanfolyamra, és mellette ír és publikál sokat, vagy pedig majd az életmenet közben megtanítja erre. Tehát az mindenki fontos. A másik az, hogy amikor megírta a könyvet, akkor ne engedje el, nem kezdjen el marketinggel foglalkozni, fel kell őt építeni. Ugye az is fontos, hogy egy író, amikor elkészített egy kéziratot, akkor ő hány könyvben gondolkodik, tehát ő hosszú távú céljai vannak-e. Hogyha hosszú távú céljai vannak, elkerülhetetlen az, hogy ő kialakítson egy olvasóbázist. Már csak azért is, mert ha nincsen kialakított olvasóbázisa, akkor nem fog egy hagyományos könyvkiadó őt felkarolni. Mert ő úgy gondolkodik, hogyha nekem van 2000 követőm, akkor, vagy az adott szerzőnek, akkor hát ott már megéri, lehet, mert előrendeléssel már nagyon sokat el tudok adni. Vagy van egy olvasó közösség, akihez tudok szólni. Tudják meg felhasználni a moly.hu-t, meg egyéb más könyvközösségi oldalakat. Tudják használni a bloggereket, a Facebook csoportokat. Tehát ezeket sajnos meg kell tanulni. És azért mondtam, hogy nagyon nehéz egy szerző kiadásban gondolkozó szerzőnek, mert neki rengeteg szakmát kell átfognia. vagy pedig megbíz egy szolgáltatót, aminek persze vannak költségei, most vagy jutalékos, vagy fix költségek, de akkor pedig kap valamilyen mankót.
Az eladásoknál most mennyi múlik a marketingen?
Nagyon sok.
Százalékos arányt tudnál mernél mondani?
Én...
Hogy egy jó szöveg marketing nélkül hány emberhez jut el, és egy jó szöveg a megfelelő marketing.
Én azt gondolom, hogy bizonyos irodalmi szint fölött, tehát hogy nem számít a tartalom, vagy alatt. Tehát hogyha minden kéziratra úgy tekintünk, hogy ott a szerző és a kiadó mindent beletett, tehát hogy abban a szerkesztve van, lehet, hogy legtöbb szakmai tudás benne van, akkor onnantól kezdve az, hogy ő kitűnjön a zajban, az csak marketing kérdése.
És mondjuk múlik ez még azon is, hogy milyen a borító? Tehát itt, hogy most a szövegen túlmutató. Hát,
a borító a legnehezebb. Uh-huh. Tehát mindig azzal szoktunk a legtöbbet dolgozni, és pont azért, mert a szerző összekeverő, hogy kinek készül a borító. A szerző azt gondolja, hogy maga, neki készül a borító, de nem neki készül. No, azért készül a borító, hogy amikor mondjuk egy könyvesboltot nézünk, és bemész egy könyvesboltba, kb. 5 másodpercet van ahhoz, hogy a könyv felkeltse a te érdeklődésedet. Utána a fülszöveg megint nagyon fontos, mondjuk a kezébe veszi az ember a könyvet, amikor leveszi a polcról, akkor még egy pár másodpercig forgatja, mondjuk 10 másodperc, hogy a fülszöveg meg a borító úgy kézbe fogja a könyvnek a kialakítása, az meggyőzön téged, hogy bele kell lapoznom. És utána belelapozok, akkor már azért... Már biztos, hogy emlékezni fogsz rá, ha nem is akkor, de lehet, hogy legközelebb megveszed. Ezért a borító nagyon fontos, és a fülszöveg is.
Elképesztő számok vannak az oldalatokon. Lepörgettem a számlálóhoz, 400 ezer fölött van az eladott példányszám.
Hát igen, de az abból számú csalók, hogy nekünk azért sok szerzőnk van, tehát 3 ezer fölött van a szerzőink száma, meg a kiadott könyvek szám is, ugye az még több. Azért vannak olyan szerzők, akik, nálunk vannak a 5-10-20 példányos verseskötetesek, de vannak azért olyan szerzőink, akik 1000 példány fölött adtak el magánkiadásban könyvet. Tehát ebből már azért valamennyi vissza is jön neki. Tehát, hogy az lenne a kérdésed majd valamikor, hogy lehet ebből valamilyen anyagi hasznot hozni, akkor igen, van rá lehetőség, de nem ez a cél. Ha egy szerző azért ír könyvet, hogy ebből megéljen passzív, az hibás gondolat.
Nem, 2 kérdésem lett volna ezzel kapcsolatban. 5, jó esetben 8%-os jogdíjakkal találkozom én. Ezeket hallom. Ehhez képest ti ajánlotok?
Hát 30-70% között van, de ugye ez azért van, mert a költséget azt a szerző állja.
Tehát itt a kockázatvállalás szigorúan
az övé. Így van. Vannak azért esetek, amikor mi is vállalunk kockázatot, de elsősorban a szerzői. Ami a hagyományos könyvkiadásban az a 5-8%, de most már szerintem azért itt egy 7-10%-ra szoktam beszélni. A 7-10% az ugye úgy néz ki, hogy van egy kb. 20-25%-nyi gyártási költség, vannak egy nagyjából ugyanennyi előkészítési költség, egy 5-10%-os marketingköltség, és a maradék lesz a kiadónak a haszna. Tehát a kiadó sem keres rajta többet, mint ezt a 7-10%-ot. Tehát sajnos nem lehet többet kérdezni egy hagyományos könyvkiadónál.
És hogy jó üzlet vagy sem, megéri-e könyvet kiadni vagy sem, azt a reklám után beszéljük meg.
Könyvmostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a könyvmustrát Alcsár Norberttel, a Publió kiadó ügyvezető igazgatójával. Ugye ott hagytuk abba, hogy milyen jogdíjakkal dolgoztok ti, és nekem rögtön az jutott eszembe, hogy annyi könyv, hogy mondják ezt? Hogy annyi olvasás népszerűsítő van most, annyi könyves oldal van most. Olvasnak az emberek eleget ahhoz, hogy megérje belevágni ebbe az üzletbe?
Az emberek nagyon sokat olvasnak. Az a kérdés az, hogy mit olvasnak. Uh-huh. A könyvtárosok készítettek egy statisztikát, hogy mennyien mennek be a könyvtárakba, és ez évek óta, ez, ha nem is növekszik drasztikusan, de nem csökkent. Tehát, hogy nagyon sokan járnak könyvtárakba. Ez azért fontos, mert bejárnak a könyvtárba, nem feltétlenül olvasni. Tehát, hogy leveszik a könyvet. Nagyon sok könyvet levesznek a polcra és olvasnak, de ott van internet lehetőség, ott tudnak nyugodtan tanulni, tehát, hogy hoznak könyveket, tehát, hogy megkeresik az emberek azt a lehetőséget, hogy és miként lehet olvasni. De azon kívül sokat olvasunk a mobiltelefonjainkon, a számítógépünkön. Tehát, hogy a maga az a napi olvasási mennyiség, az szerintem sokkal több, mint mondjuk ami a 90-es évek elején volt, amikor volt egy ilyen könyvnek egy ilyen nagyon felfutó időszak, vagy 80-as években. Tehát annál szerintem sokkal többet olvasunk. A kérdés az az, hogy mikor és mit. Én azt látom inkább problémának, hogy a könyvipar, vagy a könyvpiac még nem lépte meg azt, hogy ő egy szórakoztató ágazat. Ugyanúgy, mint hogy a film, vagy a zeneipar. Tehát, hogy szerintem egy könyv nagyon olcsó. Tehát az, hogy 5-6 ezer forintért meg tudok venni egy könyvet, ami 5-10 órára minimálisan le tud engem kötni, és úgy, hogy még az kölcsön is hathatom, nem sok ilyen szórakozási forma van. Most hétvégén voltunk családdal a moziba, 10 ezer forint alatt, sőt, nem úsztuk meg. És az elment vele 2 óra. Egy könyvnél azért ez nem így van. Sőt, utána azért az ott van fönn a könyvespolcon.
Akkor miért van az? Azt magyarázd el nekem, hogy még mindig felszisztennek az emberek. Friss hír, hogy növekedtek a nyomdai költségek, a papírára növekedett, és lehet, hogy most akár, uram bocsá, átlagosan 6-7 ezer forint lesz egy könyv.
Biztos is, hogy annyi lesz. Hát, ez lehet, hogy divat, vagy nem tudom. Tehát valami ellen azért jó mindig negatívan mondani, hogy ez de drága. Az tény, hogy persze, hogyha az ember bemegy a boltba, és azt mondja, hogy bemegy a gyerekeivel, és akkor 2-3 gyerekkel, és akkor te vegyél egy mesekönyvet, te vegyél egy másikat, válasz egyet, akkor az sokba kerül. De szerintem havonta 1-2 könyvet az ember remélhetőleg egy átlag ember meg tud magának engedni, ami pedig azért jelentős változás jelentene a piacon. Hogyha mondjuk ahhoz viszonyítunk, hogy mennyit költünk el streamre, tehát hogy hány szolgáltatónál vagyunk előfizetve, mennyit fizetünk telefonszámára, akkor szerintem ahhoz eltörpül egy havi egy könyvnek a megvásárlása.
És minek kellene ahhoz történnie, hogy szórakozásnak számítson a könyvolvasás? Vagy egyáltalán mi okozta azt, hogy nem számít annak most?
Hát nem én vagyok a legjobb ember, aki erre tud válaszolni, az biztos, hogy nagyon erős. Tehát a könyvkiadóknak ebben biztos, hogy nagyot kéne változni. Ugye a magas irodalmat én azt nem tekintem, tehát a magas irodalom az nem feltétlenül a populáris szolgáltatáshoz tartozik, de mondjuk egy romantikus könyv, vagy egy krimi könyv, az már igenis lehet ugyanúgy szolgáltató. Valószínűleg meg kéne változtatni azokat a marketing eszközöket, amiket jelenleg használnak a könyvpiacon.
Azt szerinted még benne lehet, hogy nincsen az embereknek idejük? Vagy mindenkinek arra van, amire éppen szakít? Mit gondolsz?
Hát én tőlem is meg szoktak kérdezni, hogy van idő mennyit futni. Hát úgy, hogy nem kapcsolok be annyi tévét, vagy hát azt is sokat nézek, de ezt össze kell hozni. Tehát áldozatot kell hozni ahhoz, hogy az ember valamit tegyen, vagy valamit létre tudjon hozni, vagy közreműködjön benne. Áldozatokat kell hozni. Tényleg sokkal egyszerűbb leülni a tévé elé, mint olvasni. Még nekem is. Tehát nekem is nehéz, hogy most este a tévét kapcsoljak, vagy egy könyvet nyissak ki, de azt gondolom, hogy néha azért megéri.
És nektek van ilyesfajta küldetésetek, küldetéstudatotok, mint az előbb említett olvasás népszerűsítés?
Szerintem vannak, nem feltétlenül, azt gondolom, hogy ezt a kiadókra kéne tenni ezt az olvasás népszerűsítést, már tovább is tudnánk menni akár az oktatás, meg egyéb területen irányába, hogy most mit kéne olvasni a gyerekeknek ahhoz, hogy ők később megszeressék az olvasást. Egy kiadónak szerintem az a feladata, és nem feltétlenül a szerzőkönyvkiadóknak, a szerzőkönyvkiadók esetében a szerzőknek az a feladata, hogy az, akivel ők kapcsolatban állnak, azt ők nagyon szívesen a kezükbe vegyenek egy könyvet, és amikor letették, azt mondják, hú, de jó volt, veszek egy másikat. És minden szerzőnek, és minden kiadónak ezen a feladata.
Na és mi a helyzet veled? A futást említetted, de te mennyire vagy olvasó ember 11 év könyvszakma után?
Hú, de égő lesz. Nem nagyon.
Schuster cipője.
Igen. Nehezen tudom magamat rávenni, hogy sokat olvassak, pedig jó lenne. Általában ez mindig valami nyaralás, vagy síelés, vagy bármilyen korszakot lenni.
Akkor ilyen módon a munka ezen részében nem is folysz bele? Azt másra hagyod? Akár szerzők válogatása, kéziratok gondozása?
Én a kéziratoknál addig szoktam eljutni, hogy beleolvasok a könyvbe, vagy a szinopszist elolvasom. Maga elolvasni az nem az én feladatom. De más minden egyebet nagyon szívesen fogyasztok, csak mikor mire szánok időt, ugye? Mikor mi a fontosabb?
Viszont az írás része, az megtetszett, hiszen a sztoritokat megírtad. Miért döntöttél így?
Amikor a szerzőkönyvkiadásnak van egy ilyen nagyon negatív üzenete, és nem csak a kiadók felől, hanem azon szerzők felől is, akik szeretnének könyvet kiadni. Ők azt gondolják, hogy mi nyerészkedni szeretnénk azon, hogy ő kiad egy könyvet, ami persze való igaz, mert ez egy vállalkozás, tehát pénzt, családunkat tartjunk el, tulajdonosok vannak, elvárások vannak, stb. De ez nagyjából ugyanolyan vállalkozás, mint bármi más. És amikor mi 2015-ben kaptunk egy nagyobb befektetést, és akkor vásároltuk fel például a Rukolát is, az egy online könyvcserélő portál, akkor én azt gondoltam, hogy jó lenne ezeket tisztába tenni, hogy mi miként jöttünk létre, és milyen céllal, és nagyjából ezt foglaltam össze. Ez a könyv a szerzőinknek és a leendő szerzőinknek készült.
És ez milyen munka volt? Egy kicsit megnézni azt az oldalt, ahonnan küldik nektek a kéziratokat?
Nehéz, bár én úgy döntöttem, hogy bezárkóztam az irodába jó sok hétvégén, és akkor péntek estétől vasárnap estig akkor én azt dolgoztam és csináltam. Tehát ez egy nagyon célzott munka volt, tehát hasonló, mint aki mondjuk szakdolgozatot ír. De nehéz, főleg utána, hogy nekem is el kellett küldenem a szerkesztőnek, és akkor nekem is jöttek visszajelzések, de hát ez egy ilyen szakma.
Na és milyen szerző voltál? Sértődékeny szerző, vagy elfogadtad, amit mondott a szerkesztő?
Sértődékeny voltam, igen.
Igen? Uh-huh. Voltak nagy harcok?
Nem voltak nagy harcok, csak ő elmondta, én meglemódosítottam azokat, amit kérdel, aztán persze magamba forrogtam, tehát nálam jobban, hogy senki nem íratja le.
Aztán eljött az a pillanat, amikor az utolsó pont oda került, ahova kell, és ez milyen érzés volt, hogy na, most már nekem is lesz egy könyvem.
Nekem ez ilyen nem volt, hogy nekem is nem lesz egy könyvem. Semmi. Nem, ez nekem nem. De szerintem azért nem, mert nekem az elsősorban az üzleti könyv, és nem egy fikciós regény. De azt tudom, hogy a kézbe fogni már jó volt. Tehát amikor ki volt nyomtatott és a kezembe volt, és azért is visszacsatolnék arra, hogy azért is váltottunk mi is, hogy van már nyomtatott könyv, hogy elég hamar lett nyomtatott könyv, mert azért az, hogy az emberek kezébe fog egy könyvet, maga az ő gyermekét, az fontos.
Na és a te könyved beváltotta hozzáfűzött reményeket? A szerzők oda nyúlnak, megrendelik, elolvassák? Mi a tapasztalat?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát nekem üzleti célom volt vele, és ugye nem anyagi, hanem elsősorban PR oldalról, azt igen, az beváltotta azokat a reményeket. Most már sajnos azt kéne egy újat írni, mert nagyon sok minden elavult benne, tehát változott azóta a könyvpiac. Lehet egyszer elszállnom magam.
Igen, van egy személyes élményem a szerzői kiadással kapcsolatban. 2009 környékén kezdtem el az irodalommal úgy foglalkozni, hogy eljártam az előbb említett tanfolyamokra, íróakadémiára, és ott most meg ne bántódj, de hogy nagyjából, mint a sátánt úgy emlegették mindig a magánkiadást, a szerzői kiadást, mert hogyha egy szerző abba belevág, akkor soha nem lesz esélye arra, hogy valaha is bekerüljön a kánonba. Ezt azóta is sokszor megkapjátok, és egyáltalában mi a véleményed erről?
Hát olvasok Facebookot, tehát tudom, hogy vannak alcsánolvi gyűlölő csoportok, de...
De most ez túlzás, ugye?
Nem, ezt komolyan mondom, tehát van ilyen? Van, meg persze vannak ilyen csoportok, meg nem csak a mi kiadónkra, hanem minden más kiadóra. Én valahol megértem őket, tehát hogy az nem igaz, vegyük ezt ketté. Az egyik az, hogy miért értem meg őket. Akikhez te eljártál jó tanfolyamokra, ők is egy vállalkozás. Értelemszerűen ők azt akarják eladni, amit ők kínálnak, az önállóság útját. Érdekes példa erre vonatkozóan, hogy volt egy Kiadom a könyvem konferencia 2019-ben, még a Covid előtt, ez egy nagyon sikeres konferencia volt, 1000 fővel, és mi őket megvásároltuk, ugye elmaradt 2020-ban, és 2021 januárjában mi felvásároltuk őket, és mi azt gondoltuk, hogy na majd mi is fogunk egy ekkora konferenciát csinálni. Két dolog miatt nem sikerült ez az ekkora nagy konferencia. Az egyik, hogy mi nem a marketing irányába mentünk, hanem az írásra, és amikor egy H. Jánost hívsz meg, az nem ugyanaz, mint amikor egy marketing gurut, hogy te mindent el fogsz adni, más az üzenet. A másik meg az, hogy a szerzők még mindig szeretnek, azok a szerzők, bizonyos szerzők szeretnek függetlenek lenni. Tehát ők azt mondani, hogy ők kiállnak és saját maguk fogják értékesíteni a könyvüket, és bárki, aki beleszól a könyvükbe, azt ők a sátánnak a küldöttének tekintik. Csak itt az akkor van probléma, amikor a szerkesztőt is annak tekintik. Tehát, hogy nagyon sok olyan szerzővel találkoztam, akivel eljutottunk az ajánlatig, végig gondoltuk, végig beszéltük a dolgokat, és ő azt mondta, hogy jó, én mindent értek, de én inkább azt a pénzt, amit én megspórolok azon, hogy nem beletek dolgozom, én ezt mondjuk marketingre költöm, és meglátjuk, hogy sikerül. Ez a normálisabb hozzáállás. Az viszont, hogy ő nem kerülhet be hagyományos könyvkiadóhoz, amúgy sem kerülhet be hagyományos könyvkiadóhoz. Szerintem évente, hogyha szerintem egy kezelen meg tudom számolni, hogy hány olyan szerző van, aki azért kerül be egy kiadóhoz, és kiadják a könyvét 1500 plusz példányban, mert ő nagyon jól ír, ilyen nincs. Mert olyan nagy az aj, ugye erről már beszéltünk. Amiért viszont felkeltheti az érdeklődését, és például akár az Orvetsz Nóra is így volt, az Orvetsz Nórának az első könyve az nálunk jelent meg, és utána ment a Librihez, és ott jelent meg a további könyve, mert felfigyelt rá. És nem azért figyelt föl rá, mert a mi kis kiadónknál megjelent egy könyv, amiből 1000 fölött eladott, hanem azért jelent meg, mert közben fölépített egy saját brendet, volt már tapasztalata a könyvkiadásban, jelent meg anyaga, és volt 150 000 követője. De ahhoz, aki azt föl kellett építeni azt a brendet. Tehát én azt gondolom, hogy a szerzőkiadásnak igenis nagyon nagy jelentősége van. Sőt, ha megnézzük a külföldi piacokat, akár Németországot, Angliát, minden nagyobb könyvkiadónak van saját self-publishing üzletága, és azokat a szerzőket, akik még mondjuk nem érettek meg arra, hogy egy könyvesbolti forgalmazásba kerüljön, mert mondjuk Németországban nehezebb is bekerülni a könyvesboltokba, nem úgy, mint nálunk, azokat még össze kiküldi szerzőkönyv. Építs fel magad, tanuljál, tanuld meg azt, hogy milyen egy könyvet marketingelni. Ugyanezt szoktam mondani azoknak, akik azzal jönnek hozzá azok a szerzők, hogy ő szeretné az Amazonon értékesíteni angolul a könyvedet. Jó, menjünk, tegyük azt félre, hogy van olyan, aki még angolul se beszél, de aki angolul beszél, akkor azt mondom, oké, de van tapasztalatod a szerzővel, vagy az olvasóval való kommunikációban? Nincs. Akkor add ki magyarul, sokkal kisebb a kockázat, és utána azt mondom, lefordítod, és akkor mehet ki az Amazonra.
Akkor azt mondod, hogy szakmai körökben is elismerté válhat valaki, aki szerzői kiadással indul? Persze. Ugye az alapvető kérdés az az volt, most az Orvos Nórát említetted, mondjuk nézzünk meg egy regényírót, aki nálatok indul.
Most mit értesz szakmai körökben, hogy elismertek? Van olyan szerzőnk, akinek kiadtuk a könyvét.
Most mondok valamit, és utána kritikát ír róla az Élet és Irodalom.
Pont azért akartam felhozni, hogy megjelent a könyve tavaly ősszel, és folyamatosan nyagadta az ést, hogy jelenjenek meg novellái, és eljutott oda, hogy megjelent a novellája, sőt, most van még egy, ami meg fog jelenni az ésben, tehát, hogy felfigyeltek rá. Van egy könyve, most meg fog jelenni ki a következő remélhetőleg karácsonyra, még ugyanúgy szerzői könyvkiadásként, de már úgy fog oda menni, hogy az ésben már jelent meg anyaga, valószínűleg tud elintézni egy-két megjelenést, és lehet, hogy a következő könyvén már nem szerzői kiadásban fog megjelenni majd, hanem hagyományos rendszerben.
Na és mi a helyzet veletek? Most csak a szerzőkről beszéltünk, de válasszuk le, ha egyáltalán lehet ilyet csinálni, válasszuk le a szerzőket, és nézzük meg a publió kiadó pozícióját a szakmában. Az előbb én azt úgy értettem, hogy félig vicceltél az Alcsár Norbit gyűlölő klubjával.
Nem vicc, van ilyen, csak én ki vagyok tiltva.
Hát, a szakmán belül a ti pozíciótok az hol van? Elfogadták már az elmúlt 11 évben a nagy kiadók, hogy ti vagytok, és ennek igenis van létjogosultsága?
A szerző könyvkiadásban, tehát mi azért a legnagyobbak vagyunk a piacon Magyarországon. Ami nekünk vannak konkrétan, ilyen kisebb kiadók, de inkább nyomdák. Az biztos, hogy mi vagyunk azok, akik a szolgáltatást sokkalban legtöbbet tudjuk nyújtani. Ami viszont szakmán belül, én úgy érzem, hogy igen, tehát egyre jobban kezdenek elfogadni, ennek több jele is van. Az egyik a most legutóbb volt ugye a konferencián, hogy több olyan kiadó eljött hozzánk előadni, például a Móra vagy az Államgyár, hogy megmutassa azoknak a szerzőkönyvkiadásban gondolkodni, hogy miként is működik a hagyományos könyvpiac. Illetőleg van több kiadóval megállapodásunk, hogy vagy akár mi átadunk nekik kéziratot, tehát jelezzük nekik, hogy ez érdekes lehet, vagy pedig viszont ők szólnak, tehát hozzánk be vannak csatornázva az e-mailjeik, és az beérkező kéziratok hozzánk jönnek, vagy minket ajánlanak.
Van olyan, hogy tovább ajánljátok a kéziratokat? Miért?
Pont azért, hogy kapjon egy nagyobb népszerűséget a kézirat. Tehát erre van lehetőség, hogyha olyan számokat ér el egy könyv, ami nem feltétlenül eladás, hanem annál egy picit részletesebb adatokat, akkor igen, mi azt átadjuk. Nem feltétlenül az adott kéziratot, hanem magát a szerzőt ajánljuk ki, hogy ha te ilyet kerestek, akkor őket tudjuk ajánlani.
Na és akkor hova lehet innen még eljutni? Nagyon sokszor szerintem, ha nem is évente, de mondjuk 5 évente eltemetjük a televíziózást, 5 évente eltemetjük az offline újságírást, meg persze a könyveket is. Na ezt te hogy látod? A könyvben még hány évtized van?
A könyvben sok van. Most az, hogy ez majd tableten fogunk olvasni, vagy nyomtatva, az egy más dolog. Én nem hiszem, hogy az írás eltűnne ilyen szempontból, legalábbis amíg mi érünk, addig biztosan nem.
És a nyomtatott könyv? Elkönyvben gondolkodtatok, aztán mégiscsak változtatok.
A nyomtatott könyvnél egy olyan átalakulás az várható, sőt biztos is, hogy print on demand, tehát azonnali gyártású könyvek lesznek egyre többet. Mi amikor elkezdtük, akkor nem érte meg 100 példány fölött gyártani print on demand. Most már azért 500 példány.
Ez mit jelent pontosan?
Ez egy digitális nyomdagép tulajdonképpen, olyan, mint az otthoni nyomtató, csak ez akkora, mint ez a szoba. Akár egy példányt le tudok belőle gyártani. Most már az 500 példány alatt kényelmesen gazdaságilag ez indokolt és legyártható. Valószínűleg ez a rendszer még jobban fejlődni fog, főleg abban az irányban, hogy akár tényleg egy példányt le tudok gyártani, anélkül, hogy embernek hozzá kéne nyúlnia, tehát a kötészetet, a vágást, mindent meg tud csinálni, és akkor szerintem ebbe az irányba fog menni, hogy bemegyek egy könyvesboltba, és vannak mondjuk már ilyen mintaboltak a világban, hogy bemegyek, kiválasztok egy könyvet, és azt nekem ott kinyomtatják.
És akkor adott esetben a 200 oldalnyi a betűmet is néhány óra alatt ki tudom adni.
Így van.
És mikor jön a te következő könyved?
Hát, 1-2 év még biztos.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Ez volt a Könyv Mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.